Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Miért sikeres Benin? Ez a Magyarországnál alig nagyobb kis nyugat-afrikai ország. És milyen lehetőségei vannak a magyar vállalkozásoknak a marokkói zöld projektekben? A következő percekben több más mellett ezekről a kérdésekről is beszélgetünk vendégemmel. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Steyer József, a Guineai Köztársaság tiszteletbeli konzulja, a Magyar Afrika Társaság alapító tagja, illetve mostantól újabb kalappal bővül Steyer úr kalapgyűjteménye, hiszen a Magyar Afrika Társaság country menedzsere lesz Marokkóban.
Így igaz. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Ez az újabb megbízás, ez a HTCC rendszeréhez kötődik.
Ez a Magyar Kulturális és Kereskedelmi Központ hálózat.
Igen. Ehhez kötődik, aminek Marrakesben van egy irodája, tulajdonképpen egy központja, és ennek a feladata az, hogy a magyar-marokkói kereskedelmi, üzleti, kulturális kapcsolatokat jelentősen bővítsük.
Erről is szeretnék beszélni, már csak azért is, mert Marokkó volt az első hely, ahol megnyílt az első ilyen HTCC, és ha jól tudom, egyszer már költözött is, mert eredetileg nem Marrakesben volt az első épület, és úgy tűnik nekem, aztán javítson ki, ha rosszul látom, mintha Marokkóban nem működne ez a dolog, tehát a sokkal később nyílt mondjuk ugandai ház, az fel tud mutatni már nagyon komoly eredményeket, mintha a marokkóiak annak ellenére, hogy van egy hagyományos jó kapcsolat, egyrészt Európa és Marokkó között, másrészt Magyarország és Marokkó között, mintha nem izgatná annyira a marokkói üzletem a magyar lehetőségek tárháza, illetve fordítva a magyarokat sem a marokkói.
Ezt a tévhitet tulajdonképpen el tudom oszlatni annyiban, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Afrika tagozatában, ahol szintén aktív a Magyar Afrika Társaság, ott folyamatosan vannak üzletember találkozók, és a kapcsolat bizony bővül, és a Magyarország, illetve Marokkó közötti kapcsolatokban is egyre újabb és újabb elemek vannak. Én azt gondolom, hogy az első ilyen központnak a helyszínválasztása, ugye az Rabat volt, az nem volt a legszerencsésebb. Rabat alapvetően politikai kötődésű, a diplomáciához, a marokkói kormányhivatalokhoz kötődik. Az üzleti élet az vagy Casablancára, vagy Marrakesre koncentrálódik, különösen Marrakesre, ahova végül is áttelepült a központ, hiszen iszonyú gyorsasággal bővül, részben a déli, részben pedig a tengerparti irány felé, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy Marokkó gigantikus terveket valósít meg, tehát már régen túl vannak azon, hogy kitűzik, 10 évvel ezelőtt kitűzték, most már a Zöld Marokkó projekttel, a világ egyik legnagyobb napkoncentrátoros erőművével szépen haladnak olyan programokba, ami Afrikának is, de azt kell, hogy mondjam, hogy a nemzetközi szerepvállalás szempontjából is egy hatalmas és konkrét eredmény.
Ezek szerint itt keresendő az ön szerepvállalása Marokkóban, tehát túl azon, hogy a francia Afrikához van amúgy is kötődése, de ez a zöld gondolat, illetve a megújulókkal való kapcsolat, illetve hát itt mondta, hogy megújuló energetikáról is szó van, ez az, ami önt oda viszi, ami miatt önnek ott a helye?
Én azt gondolom, hogy a későbbiekben kétség kívül, hogy ez lesz az egyik fókusz, hiszen többször beszélgettünk itt arról, hogy helyszínt kell keresni ahhoz, hogy a Zöld Szahara programot majd konkrétan Afrikába elindítsuk. Na most hol lenne ez a legkönnyebb, ha nem ott, ahol már eleve folyik egy zöld program? Tehát nyilván ahhoz integrálódni, akár a smaragdfával, vagy más magyar szabadalmakkal sokkal könnyebb. De most a legelső az éppen egy kulturális rész a nyitásban, hiszen El Jadidában lesz egy királyi lovas program, és ennek kapcsán látogat ki az AHU elnöke, illetve ajándékoz majd egy csikót a marokkói királynak, és én azt gondolom, hogy ez figyelembe véve az arabok nyitottságát és az emocionális érzelmi kötődését, ez egy jelentős lépés lesz mindenképpen.
De beszéljünk azért egy kicsit ezekről a zöld lehetőségekről, mert csak azért is, mert korábban tényleg rengetegszer beszéltünk arról, hogy mi az oka annak, hogy Afrika bár hihetetlen erőforrásai lennének, illetve vannak arra, hogy zöldítsen, arra, hogy ugyanúgy, ahogy a telekommunikációban ugrott egy lépcsőt, ugyanúgy ugorhatna energetikában, és kettőt is akár, mindenne megvan hozzá. Talán az egyik legfontosabb, nincs meg a kellő szakképzettsége a tömegeknek, tehát hogy elég nehéz lenne megfelelő szakértelemmel működtetni ezeket a dolgokat, de még akár ott is, nem akarok sok minden ajtót kinyitni itt egyszerre, de ez a zöldítés, ez mennyire mélyről fakad Marokkóban, mert ugye erről beszéltünk nagyon sokszor, hogy Afrika nem igazán érzi ennek a szükségességét, bár egyébként nap mint nap találkoznak a globális felmelegedés negatív hatásaival.
Én azt gondolom, hogy Marokkóban is, és több afrikai országban is nagyjából egy olyan 10 éve indultak el azok a komolyabb programok, ugye amiről itt beszélgettünk, az Obasanjo által jegyzett nagy, volt Nigéria elnök által jegyzett nagy zöld fal, és más egyéb programok. Ugye Marokkó konkrétan a dezerteknek, a német-marokkói közös zöld programnak volt a letéteményese, és pont abból indultak ki, hogy egyre nagyobb élelmiszer tömegre van szükség, és úgy, ahogy nagyon jól fölvezette, ehhez képzett emberekre van szükség. Itt jön a sors egyik érdekessége, hogy tegnap jöttem haza Afrika egyik kicsi, de a tudomány szempontjából, az oktatás szempontjából különleges országából, Beninből. Cotonouba voltam az Abomi Kalavi Egyetemen vendégoktatóként, és pont a megújuló energia volt az a téma, amiről kértek egy előadást, konkrétan arról, hogy hogy tudjuk itt is ugyanazt az áthidalást, nem nevezném nagyugrásnak, de áthidalást megtenni, amit valóban a telekommunikációban bizony Afrika meglépett.
Na most beszélünk mindjárt Beninről is, mert az önmagában egy nagyon érdekes téma, akár egy egész műsort is szentelhetnénk neki, mert annak ellenére, hogy egy igen kicsi ország, egy nagyon sikeres ország, vagy talán éppen azért. De térjünk vissza Marokkóra, mert nagyon sok dolog történik ott ebben a zöld projektben, ami, hát hogy is mondjam, útmutató lehet a többi országnak. Például folyómeder tisztítás, ami mondjuk innen nézve magától értetődik. Bár mondjuk ha Dunapartra lemegyünk, már nem tűnik olyan magától értetődőnek, de egy magától értetődő dolognak tűnik, főleg egy olyan országban, ahol kevés a víz. És csomó olyan dologba fognak, amire mondjuk ott a környékben még nem volt példa. Ezek hol tartanak most?
Ebből a legérdekesebb, és tényleg azt kell mondanom, hogy Afrikában úttörő, az a Marrakeshtől nem messze megvalósuló úgynevezett napkoncentrátoros erőmű, ami tulajdonképpen sóoldattal dolgozik, és képes arra, hogy a nappal felhevült sóoldatot még az éjszakában is 6 órán keresztül villamos energiatermelésre használja. Ez egy teljesen új kezdeményezés, hiszen korábban a fotovoltaikus napelemek árasztották el Afrikát. A másik ilyen az maga az effektív zöldítés, tehát hogyha Marokkó fölött repül az ember, akkor látja, hogy egyre több az öntözött terület, a telepített öntözött terület. Ez végül is azért lehetséges, mert az Atlasz vádiaiba, völgyeibe egyre több olyan völgyzárógát épül, amivel Marokkó már a vízgazdálkodást is és az áramkiszabályozást is elkezdte kezelni. És valóban, ami az egyik legfontosabb, hogy a hulladék feldolgozásra egyre többet fordítanak. Napokban kaptam arra információt, hogy a legfontosabbnak például most azt tekintik, hogy ők, mint a világ legnagyobb foszfát feldolgozója, foszfát exportőre, az eddig tengerbe engedett hulladékot is különböző formákba, például építőanyagokba bedolgozzák. Ezért is gondolom azt, hogy nekünk magyaroknak rengeteg olyan kutatási és termelési együttműködési területünk lesz, ami egyébként itthon talán utopisztikus lenne, mert még nem vagyunk annyira elől, de így, hogy nekik ott szükség van rá, és piac van rá. Marokkó egy 35 milliós gazdaság, viszonylag nagy elvárásokkal, azért, mert a franciák, spanyolok, olaszok ott vannak, és így azt gondolom, hogy rákényszerít bennünket is arra, hogy a legjobbat nyújtsuk, illetve a legjobb szinteket mozgassuk.
Pont erről akartam kérdezni, hogy mindebben a sok élenjáró és nagyon izgalmas dologban hol van hely a magyaroknak, és ugye kutatásban mindenképpen vállalkozóknak effektív munkában milyen lehetőségei vannak, illetve vannak-e már magyar szereplői ezeknek a megvalósuló projekteknek?
Tulajdonképpen abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyjából az elmúlt 3 évben próbáltam követni azokat a vegyes bizottsági, illetve egyéb üléseket, ahol a marokkói vállalkozói kör és a magyar vállalkozói kör közel került egymáshoz. Kevesen tudják, de Marokkó Afrika egyik legnagyobb autógyártója is. Ugye a Renault-nak van Casablanca-ban egy hatalmas autógyára, például oda beszállítási dolgokat, hiszen ebben mi nagyon jól vagyunk. Én azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan össze lehet rakni, jó minőségbe, jó feltételekkel. Nagyon fontos a mezőgazdasági kapcsolódás, hiszen minden afrikai ország, de Marokkó különösen a feldolgozottsági fokot szeretné növelni, tehát ez a konzerválási, szárítási, egyéb dolgok nagyon komoly lehetőséget adnak. Konkrét megkereséseim vannak, hogy itthonra mi kellene például. A másik az, hogy az építkezések gőzerővel mennek, nem nagyon figyelünk oda, de tulajdonképpen a marokkói nyugalomnak, viszonylagos nyugalomnak az egyik összefüggése az, hogy Marokkóban a szociális lakásépítés nagyon előre haladott. Igaz, nem azon a szinten, amit mi megszoktunk, hogy minden lakásnak a maximális komfortja megvan, de az létezik, hogy komoly lakótelepeket húztak föl, és ott már azért, ha máshol nem, akkor a gangon megvannak azok a szociális helyiségek, amik hát korábban bizony hiányoztak a falvak egyes részeiben is. Én azt gondolom, hogy mindez pont azokhoz a magyar vállalatokhoz ad jó kapcsolódási lehetőséget, akik különösen a szolgáltatásokban mindig jók voltak. Gondoljunk arra, hogy Líbiába, Algériába mi mennyi mindent építettünk, és milyen sikeresen. Most ennek egy részét meg lehet Marokkóba csinálni. Viszont óvnék mindenkit attól, hogy ezt egy nagyon nagy elánnal és direktbe csináljuk, hiszen Marokkónak sajátos szabályai vannak, amik között a kapcsolatok minősége és adott esetben a közvetettsége is megvan. Tehát lehet, hogy egy francia, vagy spanyol, vagy más céget is igénybe kell vennünk, vagy esetleg egy egyetemet, hogy elfogadjanak bennünket, de én azt gondolom, hogy ennek a kulturális és kereskedelmi központnak pont egy ilyen feladata van, egy ilyen szolgáltatása van, hogy ezeket elérje. Nagyon fontos az, hogy a kapcsolatépítést itthon is egy komoly szervezet segíti, és Kutasi Szabolcs kollégám a Magyar Afrika Társaság révén, vagy az AHU korábbi nevén, és elérhetőségei rendelkezésre áll. Tehát azt kérem minden olyan vállalkozótól, hogy aki úgy gondolja, hogy van vagy terméke, vagy szolgáltatása, amit felajánlhat, az a Magyar Afrika Társaságot keresse, és Kutasi Szabolcs üzletfejlesztési igazgatóval egyeztessen, hogy utána milyen kiállítási vagy tárgyalási programhoz állhassak én ott a háznak a szolgáltatásaival rendelkezésre.
Van még egy pár percünk, és ha már itt Benint szóba hoztuk, illetve a Benini Egyetemen tartott előadásait, azt gondolom, hogy régóta adósak vagyunk ezzel a kis országgal itt a hallgatóknak. Ugye már több országot bemutattunk, üzletemberek beszéltek tapasztalataikról, most személyesen is járt Benin, meg gondolom korábban is. És ha jól tudom, Benin egy nagyon jól működő kis gazdaság, és gyakorlatilag mindenből sikerül neki hasznot húzni, ami akár hátrány is lehetne ott Afrikában.
Ilyen az, hogy 90%-ban energiafüggő a nagy szomszédtól, Nigériától, ahol tudjuk, hogy állandóak a blackoutok, tehát amikor összeroppan az energiahálózat, és ennek ellenére Benin tőlük vásárol energiát. Az egyik legfontosabb dolog. Másik, hogy kitűnően üzemelteti a tranzit hálózatot, tehát azok felé, az országok felé, elsősorban Burkina Faso-ról beszélünk és Nigerről, akiknek nincs tengerparti kikötője, ő egy kitűnő, jól működő kikötői tranzitot ad. És annak ellenére, hogy nincs vasútja, de viszonylag működő a közlekedése, tehát az utak folyamatosan épülnek, és ahhoz képest, amit több más nyugat-afrikai országban láttam, azt gondolom, hogy relatív jó az utak minősége. Természetesen tervezik a vasutat, és nagyon fontos az, hogy nagyon sok mindenben a kisebbik szomszéddal, Togóval gondolkoznak együtt, és ennek kapcsán elkezdtek egyfajta optimalizálás, méretoptimalizálást is. Óriási potenciált láttam a tudományos téren, több olyan programjuk, nemzetközi programjuk fut, amit többek között az az egyetem, aki engem meghívott, az koordinál, ez az UAC, ez az Abomikalavi Egyetem, és a másik, hogy eleve 11 országból vannak hallgatóik, Tehát ők a tudástranszfert afrikai viszonylatban nagyon jól csinálják. Még egy inkubátorházat hoztak létre startup vállalkozásoknak. Gondoljunk csak bele, ez a startup szó alig 1-2 éve jelent meg nálunk is itt Magyarországon. De ott vagyunk, hogy Afrikában is már ott van. Tehát alig 1 év volt a hátrányuk, és megcsinálták. És olyan komplett kis rendszereket láttam, például a mezőgazdasági termékfeldolgozásra, vagy ami sokkal fontosabb, például az elgázosításra, a biomassa elgázosítására, amivel át tudnak ugorni, át tudnak lépni hiányokat. És természetesen több olyan közös dolgot is elindítottunk, tehát vittem smaragdfát, vittem gyökéritatót, egyéb olyan az intenzifikációt, a termés eredményeket növelő dolgokat, illetve konkrétan már az egyik kísérletünkön lemérhető volt, hogy a magyar gyökéritató az 2-szeresére emelte a mogyoró termést ugyanazon időszak alatt 2 növénykultúránál. Ezek fantasztikus dolgok, és ez azt jelenti, hogy ha hozzátesszük, hogy Beninbe is lehetne akár 3 szezont aratni, tehát 3-szor aratni, akkor nagyon nagy potenciál van a kis országokban is, és így különösen Beninben.
Ráadásul, hogyha itt tudástranszferről van szó, és úgy tekint rá az összes nagy szomszéd, mint egy tudásközpontra, akkor ha bármi magyar újdonsággal sikerül oda bejutni, azonnantól kezdve meg többszörözi az információ áramlást.
Ennek van egy különös vonzata. Kiérkezésemkor rögtön kértem, hogy az itt tanult magyar diákokkal is, ex-magyar diákokkal is találkozhassam. Az ő egyik doajenjük, az a közlekedési miniszter helyettes, ő látott vendégül, és tulajdonképpen elmondta, hogy mindig is várták és várják azt, hogy az ő oktatóhazájukkal szorosabbak legyenek a kapcsolatok.
Tehát akkor ott is nyitott kapukat döngetünk, ha döngetünk.
Így van, ez a kérdés, hogy döngetjük-e, hiszen nem kellene szétforgácsolódnunk, hanem akár a helyi kamarán, amelyik nagyon komolyan vállalkozásorientált, akár a magyar diaszpórán keresztül, magyar benini diaszpórán keresztül, akár a tudás alapú együttműködésen keresztül kellene nagyon gyorsan előre menni, de itt jegyzem meg, hogy 2 egyetemünknek annak idején májusban sikerült az itt tartózkodó rektort bemutatnom, és a Szent István Egyetemmel is, és a Corvinusszal is elindult egy előkészítés egy szorosabb együttműködésre.
Hát akkor már csak az kell, hogy önnek legyen mindenre ideje, tehát hogy Marokkóban is tudja végezni a dolgát, azért Beninbe is tudjon segíteni a vállalkozóknak, és ugye ott van még a Guineai Köztársasággal kapcsolatos teendője is.
Köszönöm, hogy ezt megkérdezte. Nek van egy közös többszöröse, ezt így úgy hívják, hogy Afrika szeretete.
Az időnk a sajnos elfogyott. Köszönöm Steyer Józsefnek, a Guineai Köztársaság tiszteletbeli magyarországi konzuljának, a Magyar-Afrika Társaság marokkói country managerének, hogy vendégünk volt. Tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, beszállókártyával 1 hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.